Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A most következő beszélgetéshez két munkacím ötletem is van, az egyik engedelmesség és a demokrácia, a másik pedig, hogy nem babra megy a játék. Dobszai Benedekkel beszélgetünk, aki a Ferences Rendtartomány titkára, az év elején várható eseményekről, és azok közül is a legnagyobbról, a rendi káptalanról, amely húsvét utáni héten esedékes. Benedek atya, ezt, hogy nem babra megy a játék, vajon miért találtam ki?
Ferences rendben a választások egyik formája, amikor úgynevezett ballációval végezzük a választásokat. Ez valóban úgy történik, hogy a illető személyéről, akinek személyéről valamiért dönteni kell, fehér vagy fekete babokkal szavaznak a résztvevők, és aztán ezek összeszámlálásával dől el a kérdés.
Ez egy magyar specialitás, ez a bab?
Maga a balláció az nem, tehát az, hogy választási golyócskákkal, ez nem magyar specialitás, ezt maga a rendi jog nálunk így hozza. Azt, hogy más országokban ezt milyen tárgyal teszik, azt nem tudom, nálunk a bab az nagyon régi.
Engedelmesség és demokrácia, ez is egy jó munkacím?
Egészen bizonyos. Nagyon érdekes, ugye, hogy alapvetően az Anyaszentegyházban a hierarchikus felépítés nagyon fontos, nagyon jelentős, ugye Jézus Krisztusra visszamenőleg, és ez egy szerzetes rendben sincsen máshogy. Valóban hierarchikus felosztás van egy ferences rendben is. Mégis a demokrácia is megjelenik, hiszen a legfőbb vezetők, a provinciális vagy tartományfőnök, annak a helyettese, a vezetőtestületnek a megválasztása, és aztán majd később a házfőnököknek a megválasztása, a magiszterek megválasztása, ez választással történik. Sőt, ezek közül a tisztségek közül nagyon sok olyan, amely egy idő után lejár, nem választható újra az illető személy, például 9 év után egy tisztségre.
Tehát választás előzi meg azt a folyamatot, amikor a rendtagoknak, a megválasztottak felé engedelmességgel kell viseltetniük.
Így van, talán azért különleges a mi rendünkben ez a választás, például szemben a monasztikus közösségeknél, ahol szintén sokszor azért ugye tudunk választásról, hogy nálunk egyértelműen tilt egy idő után bizonyos tisztségek betöltését a rendi szabályzat. Tehát a demokrácia annyira erős, hogy ez az engedelmesség ez nem örök életű, abban a tekintetben, hogy 9 év után például a tartományfőnök nem viselheti tovább a hivatalt.
Mekkora a rendtartomány közössége most, tehát hány embert érint közvetlenül a káptalan, amelyre nagyon készülnek?
A ferences rendtartomány 112 főt tudhat magáinak, emellett most 2 jelöltünk van, tehát ennyi testvér bizonyosan érint. Nyilvánvalóan ennél több személyt érint, hiszen azért, ha csak azt nézem, hogy a rendtartománynak több mint 500 munkavállalója van, vagy mondjuk iskoláinkban 1800 gyermek, fiatal az, akivel érintkezésben vagyunk, vagy plébániáinkon több ezer azoknak a szám, akikkel találkozunk, valamilyen szinten nyilván őket is érinti. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy kik a választók képes, tehát azt úgy szoktuk mondani, hogy aktív-passzív szavazati joggal rendelkező testvérek, az ő számuk most 89, nyilvánvalóan nem rendelkezik szavazati joggal az, aki még növendék, egyszerű fogadalmas vagy novicius növendék, vagy aki valamilyen ok miatt, például 1950-es feloszlatás után nem került vissza a rendi keretbe, vagy püspökként kiemelték a közösségből, vagy elhagyta valamiért a közösséget, de még a közösségnek valamilyen szinten tagja, ők nem rendelkeznek szavazati joggal.
Örök fogadalmasnak kell lennie annak, aki aktív vagy passzív választói joggal bír?
Így van, nálunk a tisztségek választásához örökfogadalom kell, illetve a tartományfőnöki és tartományfőnök helyettesi megválaszthatósághoz szükséges, hogy 5 éve már örökfogadalmas legyen az illető, tehát minden örökfogadalmas választ, de csak azok választhatók például tartományfőnöknek vagy helyettesnek, akik már több mint 5 éve örökfogadalmasok, illetve a mi közösségünkben még egy sajátosság van, ami nem túl szentferenci, de egyházjogilag érthető, hogy a tartományfőnöknek és helyettesének papnak kell lennie, hiszen ő papok fölött joghatóságot gyakorol, például gyóntatási joghatóságot gyakorol bizonyos esetekben, ezért laikus testvér nem vállalhatja ezeket a tisztségeket, vállalhat másokat, lehet rendi tanácsos, lehet rendi nevelő, lehet házfőnök, de tartományfőnök is annak helyettese nem.
Január végén beszélgetünk, és két és fél hónapon belül megtörténik a választás. Mi előzi azt meg?
Ez egy nagyon hosszú folyamat, ami rendtartományunkban idén április 22-e és 26-a között, tehát húsvét hetében lesz a káptalan, még nagyon messze van. Mégis a folyamat az elindult már korábban. A választó káptalan mindig úgy kezdődik, hogy Róma kinevez egy vizitátort, egy olyan testvért, aki nem a mi rendtartományunkból való, aki idejön nagyon sokszor egymás után végigbeszélget minden testvérrel, megvizsgálja az életünket, és egyben ő az, aki a szavazást is lebonyolítja, egyben ő a káptalannak az elnöke. Nálunk, mi esetünkben a korábbi erdélyi provinciális Pál Leó atya az, akit a generális és tanácsa, tehát a rendi római vezetés kinevezett vizitátornak. Ő már novemberben megérkezett Magyarországra első látogatására, bejelentkezett nálunk, és megindította a szavazásnak a folyamatát.
Kit lát el információval a vizitátor? Rómát?
A vizitátor generálisnak szokták nevezni, ami ugye hajaz, úgymond, vagy nagyon hasonló, ugye a miniszter generális a rendvezetőjének a nevére, ez nem véletlen. Ő a generális helyetteseként, a rendvezetőjének helyetteseként, vagy szemeként, vagy megfigyelőjeként van jelen. Ő egyrésztről nyilvánvalóan a helyi szinten bizonyos jogokat gyakorol ez alatt a fél év alatt, amíg itt van. Elnöke a káptalannak, beleszólhat bizonyos dolgokba, de a legfontosabb mégis az, hogy ő összekössön minket Rómával, bizonyos megadott szempontok szerint megvizsgálja a provinciát, megadott szempontok szerint erről jellemzést írjon, beszámolót írjon, ezt Rómába eljuttassa. Nem utolsó sorban, hogy Róma rajta keresztül üzen a rendi közösségnek. Nyilvánvalóan nagyon fontos ilyenkor azt megvizsgálnia, hogy az az élet, az a ferences élet, ami itt folyik, az megegyezik-e az egyház, a rend szándékaival, nincsenek-e kirívó dolgok, és persze azután majd napi szinten is bizonyos mediálási feladatokat átvesz, tanácsokat adhat, bizonyos dolgokra felhívhatja a figyelmünket. A mi segítségünkre van ilyen tekintetben is, de alapvetően ő a rendi vezetésnek az embere.
A vizitátor tulajdonképpen a szeme és füle a római legfőbb rendi elöljárónak, akinek majd feladata lesz jóváhagyni a provinciálisságra jelöltek listáját, vagy legalábbis jóváhagyni a rendi döntést, hogy tényleg az egy alkalmas személye vagy sem, nem?
Ebben a folyamatban ő is részt vesz. Egyrésztről, majd ha itt belemegyünk részletesen a szavazásnak a menetében, akkor egy ponton ő az, aki fölterjeszti Róma fele, hogy kik azok, akik esetleg esélyesek provinciálisnak. Illetve magának káptalanon ő az, aki a választást vezeti, ő az, aki megkérdezi a megválasztott személytől, hogy elvállalja a hivatalt, és utána egy mondattal ki is fejezi azt, hogy akkor innentől kezdve te vagy az, aki ezt a hivatalt viszed. Tulajdonképpen ő abban a pillanatban ott beiktatást is nyer, tehát ott már nem arról van szó, hogy akkor még egyszer fölterjesztik Rómának, és majd ha engedélyezik, hanem ott a választás pillanatában, hogyha a káptalan elnöke kinyilvánítja, akkor megvan az új vezetője a rendtartománynak. Választás többkörös, még mi esetünkben még decemberben indult el ez a folyamat, amikor egy teljesen nyílt körben közreadtuk azoknak a listáját, akik választhatók tartományfőnöknek vagy rendi tanácsosnak, ezt úgy hívjuk, hogy definitornak, és minden szavazásra jogosult testvér megnevezhetett titkos szavazással. Itt érdekes, hogy nem ez a balláció történik, hanem itt szavazólapon nevek beírásával történik. Megnevezhetett három szemét, akit ő jónak látna rendtartományfőnöknek, tehát provinciálisnak, illetve négy szemét megjelölhetett, akit jónak lát rendi tanácsosnak vagy definitornak. Ezeknek a szavazatoknak az összeszámlálása január elején történt meg a mi esetünkben, és ennek az első szavazásnak egyetlen egy értelme van, hogy a későbbi szavazat szóródást azt valamennyire csökkentse, hogy egy ilyen első erősebb, mint közvéleménykutatás, de mégis valamilyen közvéleménykutatás rendszerben fölfedjük, hogy kik azok a nevek, akik egyáltalán eséllyel előfordulhatnak a választások során. A szavazat számlálásának pillanatában annak megismerésekor ezeket a névsorokat azonnal szavazati arányokkal nyilvánosságra kellett hozni. Ezek közül általában fontosabb a tartományfőnöki lista, az egy nagyon stabil lista, ott azért tényleg valóban sejthető, hogy akik ott megjelennek erős szavazati arányokkal, azok közül fog kikerülni a későbbi provinciális.
Van-e lehetősége az érintett személynek arra, hogy azt mondja, hogy nem szeretné vállalni ezt a felelősséget?
Természetesen van ilyenre lehetőség, gyakorlat nagyon ritka. Vannak azok a szavazati arányok, és van az a helyzet, ahol nem nagyon illik nemet mondani. Vagy ha valaki nemet mond, akkor azt tényleg valóban illik megindokolni.
Rangos dolog provinciálisnak lenni, de hát ez egy szolgálat, amely rengeteg népszerűtlen intézkedésekből is tevődik össze, tehát nem egy irigylésre méltó helyzet.
Így van, hát itt hadd használjam azt a kifejezést, ami szerintem ferencesekhez nagyon méltó, amikor olyan egyszerűbben fogalmazzuk meg. A provinciáliság egy olyan szolgálat, ahol szép lehetsz, de okos nem. Ez itt nagyon is igaz, mindig az embert támadják, de hát ez ilyen. Valóban egy szolgálat, és ezt így is kell felfogni.
Tehát megtörtént ez az előválasztás, amely nyilván nem publikus a nagy nyilvánosság fele. Utána mi következik a renden belül?
Ezt követi egy második szavazási kör, amelyben már csak a tartományfőnök esélyesekre szavaznak. Ilyenkor is teljesen nulláról indul a szavazás, tehát mindannyian ebben az esetben 70-valahány testvérnek a nevét felsoroltuk, aki provinciális képes választható testvér, és újra három nevet jelölhet meg minden örökfogadalmas testvér, akit ő szeretne látni. Ebből ismét létrejön egy lista, ez viszont már nem nyilvános. Már a renden belül sem nyilvános. Ilyenkor a magán a szavazat számláláson mi tartományunkból két testvér van benne, akit viszont titoktartás kötelez, őnekik erről nyilatkozniuk is kell, illetve nyilván a vizitátor tudja még ezt a szavazati listát, amelyet ő köteles fölküldeni a római rendi központnak, ahol a generális és az ő tanácsa igazából a teljes listát megkapja, illetve ezek közül az első öt testvért illetően a helyi vizitátortól egy elég bőséges életrajzot, jellemzést is kap. Tehát nem csupán egy szavazati arány lesz öt névvel, hanem öt testvérről egy komolyabb jellemzés is, amely nyilván érinti azt, hogy elképzelhető-e ő provinciálisnak.
Gondolom, hogy többek között ezt a célt szolgálja a vizitátor hosszú jelenléte, hogy lehetőleg minden rendtaggal elbeszélget, és meghallja azokat a szempontokat, amelyek egy-egy személlyel kapcsolatban fölmerülhetnek, és elraktározza, és itt összegzi.
Valóban így van, sőt, a vizitátornak kötelessége olyan kérdéseket föltenni a személyes beszélgetések során, hiszen ugye minden testvérrel beszél, hogy kit tudna elképzelni, miért tudna elképzelni. Tehát itt azért a provinciálisok személyére vonatkozóan is föltesz a személyes beszélgetésben kérdést a vizitátor. Nyilván saját benyomásai is vannak, és hát ezek alapján azután kialakul benne egy kép, úgyhogy jellemzést tud adni a rend római központjának.
Ez a második szavazás már lezajlott?
Így van, maga a szavazás lezajlott. Nyilvánvalóan most ezekben a napokban, hetekben készülnek el ezek a jellemzések, amelyek senki számára nem nyilvánosak itt Magyarországon. Ezt Leó testvér, ami vizitátorunk, közvetlenül fölküldi Rómának. És Róma, rendi római tanács ebből az ötös listából hármat fognak kiválasztani, és ezt a három nevet küldik vissza Magyarországra. Érdekes módon viszont csak a káptalan megnyitására. Tehát addig most, az áprilisig itt titok, hogy mi történt. Számunkra is titok, mi sem tudunk semmit. Hanem majd a Kaptola megnyitásának pillanatában a vizitátor föl fogja olvasni azt a három nevet, akit a mi választásaink az ő jellemzése alapján abból az ötös listából Róma kiválasztott. Nyilvánvalóan Róma alapvetően úgy jár el ilyenkor, hogy az első három személyt küldi vissza, vagy ha valakivel nem értett egyet, akkor csúsztatja egyel a listát lefele, és így alakul ki, hogy kapunk Rómától három olyan testvért, akiből majd megválaszthatjuk a rend vezetőjét, helyi vezetőjét.
Számít-e a sorrend, tehát az a három név, az egy olyan szempontból lesz sorrendbe rakva, ahogy azt jónak látná Róma?
Róma úgy küldi vissza azt a három nevet, hogy a hozzátartozó szavazati arányokat is visszaküldi, tehát amelyek alapján mi szavaztunk. Ez azt jelenti, hogy azt nem tudjuk meg, hogy esetleg közöttük volt-e még valaki, és kihúzták onnan, de azért az biztos, hogy a saját szavazati arányaink is elirányítóak lesznek ott abban a pillanatban, hogy valaki nagyon sokat kapott, a másik a felét, tehát ezért az ott megint csak egy súlyt ad. Róma nem súlyozza maga ezeket a testvéreket, legfeljebb kihúz belőle.
Nagy vonalakban ezek történnek a Káptalanig, amit említettünk eddig?
A szavazásokat tekintve igen. Viszont ugyanakkor egy nagyon fontos másik feladat van közben, ez pedig egyrészt maga a vizitáció folyamata, illetve az előkészület a Káptalanra. A vizitáció azt jelenti, hogy a vizitátortestvér mindenkivel beszélget, minden rendházba ellátogat, az intézményeinket is meglátogatja ott, ahol akár világiak dolgoznak, akár világi a vezető, tehát egy összképet kap, és aztán az egész provinciáról is tud majd egy jellemzést írni a rend római központja fele. Emellett szintén Róma egy elég nagy dokumentációs listát átküld nekünk, amelyet ki kell tölteni. Ebben gazdálkodásra vonatkozólag vannak kérdések, vannak személyi kérdések, vannak arra vonatkozóan kérdések, hogy milyen szellemi állománya van a rendnek, például kiket tudnak ők kiemelni tőlünk római egyetemekre tanítani, vagy kiket tudunk elképzelni, hogy esetleg más provinciákba vizitátorként kijelöljék. Tehát nagyon sok kérdésre kell itt nekünk válaszolni, erre kellenek is ezek a hónapok. Másrészt magára a Káptalanra elő kell készülni, hiszen maga a választás az igazából a Káptalanon néhány óra. Mi pedig ott 4-5 napot együtt vagyunk, és ezt szereti is Róma, hogyha ez minél hosszabb, és lelkileg minél jobban előkészített. Tehát nekünk föl kell készülni magára a Káptalan folyamatára, minden rendi egységnek, rendháznak, plébániának, iskolának, szociális intézménynek, nevelőközegnek, világi rendi asszisztenseknek. Egy beszámolót kell írnia a saját munkájáról, a saját életéről, a saját intézményéről, saját rendházáról. Magán a Káptalanon az első időszak az nem más, mint egy visszatekintés ezek alapján. Az idei Káptalanon szeretnénk valami mélyrehatóbb reflexiót és előretekintést végezni, ez még számunkra is egészen körvonalazott, hogy ez hogyan fog folyni, de ez egy ilyen újszerű, beépített napja lesz a Káptalannak, ahol mélyebben rá tudunk menni olyan kérdésekre, amiket csak így nagyon adminisztratív módon nem biztos, hogy elérnénk. És hát egy nagyon fontos része, hogy a Káptalan döntéseket hoz a jövőre vonatkozólag. Ezeknek egy része érinti a rend helyi jogi működésének alapdokumentumát, az úgynevezett provinciai statútumot, tehát azt ilyenkor mindig felülvizsgáljuk, hogy minden tekintetben megfelel a kor követelményeinek. Illetve ilyenkor lehet mindenféle javaslatot, meglátást előre benyújtani. Ezeknek be kell érkeznie ezekben a hónapokban. Ezeket egy előkészítő bizottság összegzi. Ezeknek egy részéről a mostani leköszönő rendi vezetés dönt, hogy bekerül-e a Káptalan napirendjére, vagy nem. Illetve, hogyha bizonyos számú testvér aláírta, akkor kötelező betenni a Káptalan napirendjére. És hát a Káptalanon legalább másfél, inkább két nap ezekkel a javaslatokkal fog foglalkozni. És érdekes, hogy eddig ez úgy történt, hogy általában a választás után történtek az új javaslatok. Ez most lehet, hogy meg fog cserélődni, és valójában majd az utolsó aktusa lesz a Káptalannak a választás délelőttje vagy napja. Ilyenkor egy teljes vezetőségi választás van, amelynek két nagy szakasza van. Általában egy ülésben szoktuk megválasztani a provinciálist és a helyettesét. ennek megvan a maga módja, elég erős szavazati arányoknak kell kijönnie, és csak a többedik szavazás után lehet elkezdeni csökkenteni a szavazati arányokat, ahhoz, hogy valaki megválasztott tartományfőnök legyen. Gyakorlatilag abszolút többséggel kezdődik, tehát a provincia teljes szavazó bázisának fele plusz egy főnek kell lennie, ez nem mindig egyszerű ilyet összehozni, és ha jól mondom, talán a harmadik körben elég a relatív többség, illetve szavazategyenlőségben pedig rendbelépési idő számít, hogy akkor ki fele fog dőlni a szavazás.
Provinciális a megválasztás után rögtön provinciális.
Így van, ilyenkor leteszi a hitvallást, leteszi a hűségesküt. Általában nálunk azt szoktuk tenni, hogy amikor megvan a provinciális és helyettese, akkor szünetet rendelünk el, kicsit lehessen egyeztetni. Látjuk, hogy ki a tartományfőnök, ahhoz válasszunk tanácsadótestületet, úgynevezett definitóriumot, és akkor utána ugye nekünk még 4 főt a vezetőségbe meg kell választani, ezeket a definitorokat, ami szintén egy elég hosszú, hiszen egyesével történik a választás, és maga, amikor az egész folyamat lezárul, akkor szoktunk rögtön misézni, és ebben már a főcelebráns, és aki prédikálni fog, az az új tartományfőnök, tehát ő ott nem sok készülettel kénytelen kiállni, és rögtön mondani valamit a rendi testvéreknek, ez azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szép és nagyon jó. És aztán majd a további változások, hogy házfőnököket, akiket már papból választunk, vagy többieket, hogyan és mint választunk, az már a káptalant követő heteknek az eseménye, ami szintén eléggé szabályozott és összekötött a káptalannal, de attól mégis kicsit független esemény. Amikor vége van a káptalannak, úgymond felszár a fehér füst, és tájékoztatjuk a közvéleményt is, hogy ki lett az új vezetés, akkor szépen mindjárt hazamegyünk, és ekkor következik az első szembesülés az új provinciálisnak azzal, hogy mi történt, mégpedig azzal, hogy neki 3-4 hét alatt disponálni kell a testvéreket, létre kell hozni egy olyan provinciai struktúrát, ami működtetni fogja a következő években a rendszert. Tehát ő ilyenkor szépen nyakába veszi az országot, 2-24 hete van arra, hogy lehetőleg minden testvérrel beszélgessen, és hát a legjobb házfőnököket megtalálja, a legjobb iskolaigazgatókat megtalálja, a legjobb rendi nevelési vezetőket megtalálja, plébánosokat megtalálja. Ennek a folyamatnak a végén gyakorlatilag körülbelül nálunk majd május második felében, május végén lesz az új vezetőségnek az első olyan nagy ülés, amit káptalani kongresszusnak nevezünk, ahol megválasztjuk a rendi titkárt, rendi ökonómust, a házfőnököket, magisztereket, házfőnök helyetteseket, házaknak a helyi gazdasági vezetőit, iskolák igazgatóit, plébánosokat és minden egyéb intézményvezetőt, illetve hát ekkor történik még ugye a többi testvérnek is a helyezése, feladatának megtalálása. Ez nem egyszerű, legutóbbi alkalommal emlékeim szerint ez talán 2 napra széthúzódott ez a tárgyalás, hiszen még sokszor ugye ott is az történik, hogy hiába megy be az új tartományfőnök egy jó ötlettel, az ott változhat. A káptani kongresszusnak vannak olyan szünetei, ahol szét van osztva, hogy ki melyik testvért hívja mobiltelefonon, hogy mégiscsak a döntés előtt egyeztessenek, hogy az fog-e úgy menni, vagy nem. Tehát ez nem egy egyszerű logisztikai és szervezési feladat.
Ősi és bevált módszernek, üzemmenetnek tűnik számomra, hogy a folyamatosság és a megújulást megtörténhessék, mert minden szervezetnek időről időre, ha nem is újjá kell születnie, de meg kell fiatalodnia, hogy betölthesse küldetését.
Így van, és én továbbra is nagyon fontosnak tartom az a spirituális szempontot, hogy nem tisztségek és hivatalok szétosztásáról van szó, hanem hát azt lehet mondani, hogy egyrészt a itt élő testvérek üdvösségének, illetve a evangelizációs szolgálatunk szerkezeti alapjainak megadásáról. Tehát, hogy egy házfőnök az igenis nem csupán a háznak a vezetője, hanem valamiképpen lelki vezetője például az ott élő testvérnek, ő lesz az, aki uram bocsán megkérdezi, hogy miért nem voltál reggel Zsolozsmán. Ebből kifolyólag ezek a választások, ezek egy nagyon spirituális ízt kapnak, hála Istennek, vagy éppen egy iskola igazgató, akit itt kinevezünk, az lesz az, aki majd meg fogja határozni, hogy abban az iskolában valóban katolikus, erkölcsi, szellemi, vallásos nevelés történik-e. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nagyon szem előtt kell tartani ebben a nagyon emberinek tűnő folyamatban, hogy ez igenis egy, nem tudok rá jobb szót mondani, alapja, szerkezeti alapja annak, ami nagyon lelki.
Szent Ferenc rendje Magyarországon, tehát nagy eseményeknek nézelébe. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceri Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.